Mit tapasztaltatok eddig, illetve mit prognosztizáltok a Rábenz számára?
Mi azt tapasztaljuk, hogy mivel elég sok iparággal dolgozunk együtt, vannak olyan szektorok, amik talán egy kicsit visszafogottabb időszakot élnek meg, illetve jelentős átalakulás van például az autóipar területén, ugye az elektromobilitás megjelenésével egy olyan megatrend van folyamatban gyakorlatilag, ahol nem csak az iparág, hanem a hozzá kapcsolódó nagy társadalmi folyamatok is átrendeződnek, és keressük azokat az utakat, amivel a fenntarthatóság, illetve a célok elérése érdekében leghatékonyabb jövőbeli közlekedési formákat meg tudjuk találni, és ebben nagyon sok izgalmas történet van, de értelemszerűen ez egy változásnak, egy átalakulásnak az időszaka, amikor bizonyos jártutak azok egyre szűkülnek, ott a hagyományos technológiák esetében visszaesés is tapasztalható, míg az új technológiák még nincsenek annyira tömegesen elterjedve, hogy ezt a kiesést tudják adott esetben pótolni, vagy nehogy Isten felül is múlni, így aztán elég sok olyan megkereséssel találkozunk, ahol bizony csökkennek a rendelés méretek, és emiatt adott esetben szállítási módot kell váltani, vagy adott esetben kisebb átforduló készlet tárolására van igény. Ugyanakkor más iparágakban pedig, például ilyen az élelmiszer szektor, megvan az a konzisztens növekedés, évi körülbelül ilyen egyszámjegyű növekedések, amiket látunk és tapasztalunk, olykor-olykor még a egyes szereplőknél még akár ennél robosztusabb vagy drasztikusabb növekedésekről is beszélhetünk. Ilyen szempontból pedig értelemszerűen a felhasználás határozza meg, illetve a felhasználás volumene határozza meg elsősorban azt, hogy milyen mennyiségekkel szembesülnek a szolgáltatók, és azt látjuk egyébként, hogy itt ugyan értelemszerűen volt egyfajta fékeződés a belső fogyasztásnak a lassulása, vagy annak a növekedési ütemének a lassulása nyomán. Azért vannak olyan szereplők, akik ebben sikeresebbek, versenyképesek tudtak lenni, vagy versenyképesebbek tudtak lenni ezek között a körülmények között, és ezáltal azt látjuk mi is, hogy nekik az év startja így egy kicsit könnyebbre sikeredett, mondjuk azt, hogy egy organikus átmenettel a tavalyi évvégi hajrászezonból. Ugye ez a mindig a logisztikának is egy kicsit a fellélegző időszaka, ez az év első két hónapja, amikor rendezzük a sorokat az évvégi nagy szezon után.
Igen, hát ez a nagy kép, és majd beszélünk részletesebben mindarról, amit már megemlítettél. Ugye a Rábenz Group logisztikai szolgáltatóként raktár frissáru logisztikától a belföldi, nemzetközi, közúti, tengeri, légi szállítmányozást, tehát mindenben ott vagytok. Viszont amiről érdemes lenne itt a legelején még beszélnünk, ugye, hogy a logisztika egyre inkább egy olyan specializált tevékenységgé válik, amelyet nem házon belül oldanak meg. Tehát vannak olyan szektorok, amelyekre kifejezetten jellemző az, hogy kiszervezik, hogy a logisztikai válaszokat egy külső szolgáltatónak kell megadni. Melyeket emelnéd ki?
Igen, itt elsősorban azokra az iparágakról van szó, amik önmagukban is kellően összetettek ahhoz, hogy nagyon sok erőforrást, illetve eszközt kössenek le. Ezeknél az iparágaknál legyen szó akár a gyógyszeriparról, elektronikai gyártó tevékenységről, élelmiszerkereskedelemről, autógyártásról, komolyabb technológiai eszközöknek az összeszereléséről. Itt általában a logisztika egy olyan plusz feladat, amit már a kortevékenységek mellett egy bizonyos volumen fölött nem nagyon éri meg házon belül működtetni, mert óhatatlanul háttérbe fog szorulni az egyéb gyártási vagy kereskedelmi prioritások mögött, és ezért nem fog tudni rá olyan mértékű vagy olyan szakmai mélységű erőforrás jutni, amit már az az adott mennyiség megkíván.
Tehát a versenyképesség ellenhat.
Ezáltal romlik, vagy szűk keresztmetszetet is jelenthet a logisztika, és amikor gondoljuk egy raktár logisztikára, ahol talán az az ellátási lánc az egyik legmagasabb kiszervezettségi foka, ott azért az ellátási lánc azt jelenti gyakorlatilag, hogy a termékem hogy jut el a polcra, vagy hogy jut el az üzleti partnerem, a felhasználás helyére, ahol beépül, vagy közvetlenül felhasználják már. Itt, hogyha szűk keresztmetszetet teremtek egy belső folyamatnak a alacsonyabb hatékonysága miatt, akkor az azt jelenti igen közvetlenül, hogy romlik a versenyképességem a piacon felé.
Most beszéljünk bizonyos kulcsterületekről, ami kifejezetten akár nektek is kihívást jelent, de nektek már megvannak rá a válaszaitok. Például ott van a veszélyes áruk gyártása, illetve kereskedelme. Milyen típusú anyagukról, árukról van itt szó, és erre mekkora figyelmet fordítotok?
Ezeknek az áruknak a köre elég kiterjedt, ugye a veszélyességi, áru veszélyességi osztályok a nemzetközi egyezmény szerint 9 csoportba sorolódnak, és veszélyességi fokuk is eltérő lehet, még ezeken a kategóriákon belül is. Itt gondolhatunk olyan anyagokra, amik a környezetre veszélyesek, valamilyen gyártási folyamat során felhasználandó vegyi anyagok, ipari ragasztók, festékanyagok, elsősorban ezek azok, amik a hagyományos klasszikus logisztikában veszélyes áruként közlekednek, de időnként előfordulnak olyan anyagok is, amelyek gyúlékonyak, gondoljunk például az olajiparnak különböző feldolgozott vagy félkész termékeire, illetve nyomás alatt lévő tartályokban lévő, vagy kisebb palackokban lévő áruk, akár lehet ez az otthoni dezodor is.
Igen, hát mert minél speciálisabb egy vállalkozás, annál speciálisabb lesz a logisztikája is, és akkor ez az, ami kihívást jelenthet. Mennyire készültetek fel ezekre a fajta kihívásokra, vagy a Rábennél eddig, vagy ez mennyire egy folyamatos megújulást jelent?
Ez egy folyamatos megújulást is, és fejlesztést is feltételez az egyik oldalon, hiszen folyamatosan értékelni kell azt a környezetet, hogy a hálózatunkban, a raktárainkban, amelyek erre fel vannak készítve, mekkora mennyiségeket tudunk biztonságosan elhelyezni, kezelni, úgyhogy az egyik oldalról ez egy folyamatos feladat, a másik oldalról pedig keressük nyilván azokat a kitörési pontokat, amelyek kifejezetten ebben a szektorban, vagy ebben az árutípusban a potenciális ügyfeleink és a meglévő ügyfeleink számára versenyelőnyt, sikerkritériumot hordozhatnak. Ezért is egy pár éve egy több mint 1,5 millió eurós beruházást hajtottunk végre az egyik dunaharaszti telephelyünkön, a központi telephelyen, ahol kifejezetten ilyen típusú áruk tárolására készítettük fel a raktárat, még nagyobb mértékben. Ez egy Seveso Aperture, úgynevezett Aperture felső küszöbös telephely, gyakorlatilag az egyik ilyen legszigorúbban minősített veszélyes áru tárolás és kezelésére alkalmas raktár Magyarországon.
Mert hogy ezeket elkülönítve megfelelő speciális körülmények között kell tárolni.
Így van, minden, gyakorlatilag minden egyes az előbb felemlített árufajta esetében megvannak azok a unikumok, fogalmazunk így, amik egyedivé teszik az ő kezelésüket, tárolásukat, mindegyiknél megfelelően fel kell készülni, és ezeknek a nagyon szigorú, egyrészt hatósági, másrészt a Rában standardek alapján támasztott elvárásoknak folyamatosan meg kell felelni, mind a raktári környezetnek, mind pedig a disztribúciós flottáknak.
Hát igen, gondolom itt akár az épületnek a kialakítása is legalább ilyen fontos, hogy az tűzálló, ne legyen gyúlékony, tehát milyen födén van rajta, tehát rengeteg minden lehet az, amit itt most felsorolhatnánk.
Természetesen igen, pontosan erről van szó, amikor arról beszélgetünk, hogy hogyan készítünk fel egy ilyen infrastruktúrát arra, hogy veszélyes árut tudjunk benne tárolni vagy kezelni. Vizsgálni kell azokat a faktorokat, amiket egyrészt ezek az anyagok előidézhetnek, tehát gyúlékonysága, a tűzesetekre való előkészülés, azoknak nyilván legelsősorban a megelőzése, a fókusz, és ha és amennyiben pedig valamilyen esemény következik be, akkor az arra való szinte 100%-ban tartó felkészülés, 100%-os készültség nincsen, de igyekszünk minden olyan kritikus faktort kiszűrni, ami bármilyen eseményt okozhat ezeknek az anyagoknak a kezelése során. Ez gyakorlatilag egy folyamatos készenlét, olyan, mint a tűzoltóságé, gyakorlatilag itt folyamatosan figyelni kell, rendszeresen ellenőrzéseket végezni ezeken a területeken, illetve ugyanígy, ahogy említetted, az infrastruktúrának is mindig és minden pillanatban rendelkezésre kell állnia, tehát egy tűzgátló ajtónál, kapunál nem lehet az egy ismérv, hogy őt nem lehet mondjuk 100%-osan használni, azaz kinyitni és bezárni, amikor arra szükség van. Egy tűzoltó rendszernél rendszeresen nyomáspróbákat kell végezni, annak a rendszernek a rendelkezésre állását auditálni, felülvizsgálni, és adott esetben tesztpróbaüzemnek is alá kell vetni, annak érdekében, hogy meggyőződjünk róla, hogy minden, ami arra szolgál, hogy egy ilyen esetet elhárítsunk, az működésben van és működőképes.